Szinergia Podcast. Fejlődésre inspirálunk.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szinergia Podcast következő epizódjában. Mai témánk a Lean lesz az építőiparban, és ehhez vendégül Szejdől Tibort hívtuk, aki az ÉTE Lean szakosztályának az egyik alapítója. Szervusz Tibor!
Szervusz Balázs! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Talán először tisztázzuk is azt, hogy mi az az ÉTE szervezet úgy általában, és mi ez a Lean szakosztály, ami nemrég megalakult.
Az Építéstudományi Egyesület egy nagyon régi patinás szervezet, és igazán az építés kivitelezés, építés tervezés és a kapcsolódó folyamatok mögötti tudományos munkát segíti. Tagjai szakértők, tagjai mérnökök, építészek, és vannak olyan területek, ahol a szakma, az ipar, az az egyesületnek a támogatását, szakértő támogatását szokta megkeresni. Tehát az egyesületnek egy élő kapcsolata van a szakmával, az iparral.
Tehát akkor adott ez a patinás régi szervezet, és mi vezetett téged arra, hogy el kellene kezdeni egy újabb szakosztályt alakítani, ahol a Lean van a középpontban?
Alapvetően azt látni, hogy az ÉTE egy idős szervezet, a szószoros értelmében is, tehát nem csak az, hogy talán 50-60 éve már működik a szervezet, hanem hogy a korosztályos, a korfából eredően is, azok, akik aktív tagjai, azok lassan nyugdíjasokká válnak, lassan idősebbek lesznek, a fiatalokat viszont meg kéne szólítani. Őket egy-két dologgal lehet megszólítani, elsősorban a korszerű technológiák, a korszerű szemléletmód és az újdonságok. Talán azt lehet mondani, hogy a Lean és a Leannek az építőiparra szabott gondolkozásmódja, az egy olyan újdonság, ami most szerepet kaphat ebben a kritikus gazdasági helyzetben.
Tehát ezért alakult akkor ez a szakosztály, viszont miért kellett a Lean-t behozni az építőiparba? Mik az építőiparnak a dilemmái manapság, akár a világon, akár Magyarországon? Milyen nehézségekkel küzd az építőipar?
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az iparosítás, a technológiai fejlődés az eléggé a hátsó sorban kullog, hogyha az építőiparról beszélünk. Talán a mezőgazdaságon belül a fakitermelés és az erdőgazdaság az, ami kevésbé digitalizált az építőiparnál, de hát a különböző ipar területek között az egyik leginkább elmaradott ezen a téren az építőipar. Erre adhat választ az, hogy olyan technológiákat, olyan megoldásokat próbálunk meg bevezetni, amik ezt a korszerű működést, ezt elősegíthetik. Nem lesz több pénzünk, nem lesz több időnk, nem lesz több személy és aktív munkaerő, aki dolgozik az építkezésen. Tehát a projekteknek a hatékonyságát csak más technikákkal és technológiákkal tudjuk javítani.
Hogyan teljesít az építőipar? Általában a projektmenedzsmentnél vannak ilyen számok, hogy körülbelül a projekteknek a 15%-a az meg is hal, egy körülbelül 20-30% nevezhető sikeresnek, és a kettő között, ami ott van, majd 50%, azok vagy az időtartásban, vagy a költséghatékonyságban, vagy a minőségben, vagy abban, hogy mit sikerül utána létrehozni, nem igazán hozzák az elvárásokat. Az építőipar hogyan teljesít? Ennél jobban, rosszabbul, mik a trendek?
Talán egy kicsit ennél gyengébben teljesít. Az építőipari projekteknek 50-60%-a az, ami nem készül el időre, az eredeti tervek szerinti időre, nem készül el az eredeti tervek szerinti költségkeretek között, és sokszor ezek a hibák a minőség romlásból, illetve a nem megfelelő minőségben végzett munkák pótlásából erednek, azon kívül, hogy nyilván vissza lehet nyúlni a tervezés szintjéig, hogy a nem megfelelő részletezettségi pontosságú tervezés az, ami oda vezet, hogy utána idézőjelben rögtönözni kell az adott helyzetben az építkezésen, ami megnehezíti az előre tervezhetőséget. Így csúszik az időben is a projekt.
És azt hiszem, hogy itt jön akkor a mi nagy közös pontunk, ugye például a Lean-nek az alkalmazása, hiszen ezt a gyártásban már elkezdték alkalmazni a 70-es években, 1970-es években, ugye a Toyota Production System-mel vált ez híressé, aztán utána a 2000-es években futatták ezt föl amerikai szakemberek, és ők nevezték ezt egyáltalán Lean-nek. De ami engem meglepett, hogy ez a Lean az építőiparban már gyakorlatilag a Lean szó megszületésével egy időben megszületett, de nem nálunk, hanem Amerikában. Miért kellett ennyit várni szerinted, hogy Magyarországra is bejöjjön ez a szemlélet, vagy ez a gondolkodás?
Az amerikai ipar az erősen a gépesítésre és erősen a centiméterre és a milliméterre kiszámolt feladatokra van kihegyezve. Ha csak megnézzük az építőiparnak a struktúráját, jellegét, ott a készházak, az előregyártás az lényegesen nagyobb szerepet játszik, mint az európai és a hagyományos itteni magyarországi, például magyarországi építőipari kivitelezési munkákban. Sokkal nagyobb a magyarországi, vagy a kelet-európai, vagy az európai építésben a kézi munkának és a helyszínen készített építőelemeknek az aránya szemben az amerikai előregyártással. Értelemszerűen az amerikai világ is azt a mechanikus és gyártósorra helyezhető gondolkozásmódot tanulmányozta, vagy tanulmányozza, ami Japánt ezzel a Toyota módszerrel borzasztóan meggyorsította, hogy a japánoknak a munkáját, vagy az autógyártásban való tevékenységét meggyorsította. Ezeket nyilván ők szeretnék először integrálni az építőipari folyamatokba, és ahogy az előbb mondtam, hogy a kelet-európai, vagy az európai építőipari folyamatok azok inkább a kézi munkára alapozódnak, ezért ott a gépesítésnek és a technológiai fejlesztéseknek az aránya lényegesen kisebb. Ezt kell behozni azzal, hogy ezeket az új technológiákat, korszerű technológiákat, szemléletmódot, eszközöket, azokat elkezdeni bevezetni.
Tehát akkor ezek szerint a technológia hozta azt be, hogy tulajdonképpen akkor mi is tudjuk azokat a technológiákat alkalmazni, ami utána táptalajt ad a Lean-nek, mint szemléletmódnak az alkalmazására. Ezek a technológiák ugye az előregyártás, mindenképpen a modularizáció, és majd egy másik szára is rátérünk, a digitalizáció, de mielőtt oda mennénk, nézzük meg, hogy mint szemléletmód mi az, amit a Lean hozott nekünk. Hogy látod, milyen más szemléletmódban kell vagy lehet az építkezéseket vezetni, annak érdekében, hogy utána mégis a vevő utána jobb minőséget kapjon időben.
Alapvetően a szemléletmód, amivel a Lean segíti az építés kivitelezési munkát, az nagy mértékben az emberre, akár legyen az a megbízó, akár legyen az a kivitelező oldalon lévő ember, az emberre fókuszál. Nagyon erősen figyelembe veszi a hibák kiküszöbölésének a különböző módját, ezt megpróbálja lehető legjobban minimalizálni, és nagyon komoly a visszacsatolás a rendszerben. Tehát minden egyes alkalommal, amikor akár talál egy hibát a kivitelezési folyamatban, annak megnézi az okait, azokat megnézi, hogy lehet kijavítani, és egy állandó folyamatos, körkörös javítási folyamaton keresztül végzi a munkát a kivitelező. Ez az, amivel mindig javít, és mindig finom hangolja azt a folyamatot, amit éppen készít. Ez például az, ami a Lean-nek az egyik sarkalatos pontja.
Igen, tehát akkor az emberek bevonása és a folyamatos visszacsatolás, illetve a folyamatos tökéletesítés, de megint csak az emberrel együtt, a munkással együtt, ugye ez az egyik. És említettél még egyet, hogy van más szereplő is, akit be kell vonni, az pedig az, hogy rengeteg szakággal kell együtt dolgozni, tehát egy-egy ilyen kivitelezésnél ugye ott van a megrendelő, meg kell terveztetni azt az épületet, teljesen más lesz, aki kivitelezi, aztán teljesen más lesz az, aki üzemelteti. Tehát hogyan tudnak ezek a szereplők egymással jobban együttműködni, vagy erre mit mond a Lean? Kell ezeknek beszélni, vagy majd a tervrajz mindent elmond?
Ahhoz, hogy mindannyian összhangban tudjunk dolgozni, tehát tervező, beruházó, kivitelező, a kivitelezőnek az alvállalkozói, ahhoz meg kell találni azokat a közös nevezőket, azt a közös nyelvet, ami mindenki érti, hogy miről van szó. Mindenki érti, hogy mi a feladata, neki mi a feladata az egészben, tehát mi az a pont, ahol ő hozzátesz a végeredményhez, és ezzel lehet elérni azt, hogy az építkezésen a szó átvitt, és a valódi szoros értelmében is rend van. Ha ezt a rendet mi meg tudjuk tartani, az kívülről is látszik, akár az, hogy a épületeken belül mennyi szemét van szétszórva, vagy azt összeszedjük, rendbe tesszük, egy helyen tároljuk, azzal gyakorlatilag ezt a belső rendet is meg tudjuk teremteni. Mert ez példa is az együttműködő kollégák számára.
Igen, tehát ugye egy közös célt állítunk magunk elé, próbálunk nem alvállalkozó megrendelő viszonyban gondolkozni, hanem ugye alvállalkozók sokan együtt a kivitelező vezetésével próbálják létrehozni azt az épületet, és akkor mindenki egy hajóba nevezik, nem egymásra mutogatunk, hanem azt nézzük, hogy ki mit tud hozzátenni a projektnek a sikeréhez. Mi a Szinergia Kft-nél is tanulmányoztuk azt, hogy mennyire más a Lean az építőiparban, mint például a gyártásban, és az egyik megközelítés az az, hogy tulajdonképpen bármilyen iparágról beszélünk, a Lean-nek az alapelvei ugyanazok. Nézzük a vevő szempontjából a dolgokat, próbáljuk a veszteségeket minimalizálni, a problémákat ne elsöpörjük, ne a szőnyeg alá söpörjük, hanem próbáljuk láthatóvá tenni, és oldjuk meg őket minél előbb, minél gyorsabb ilyen visszacsatolásokban, ahogy mondtad. Ezzel szemben azért vannak olyan technikák, amiket a Lean építőipar kizárólagosan alkalmaz, vagy ezen alapelvekre épülve használ. De mielőtt a külön technikákba belemennénk, a szemléletmódban, amit még találtunk, az az, hogy akármilyen technikát is alkalmazunk, hogyha nem tiszteljük az embert, nem tiszteljük az anyagot, és nem tiszteljük a folyamatot, vagy a szakmánkat, akkor ez nem fog működni. Hogyan lehet ezt a szemléletváltást szerinted elérni? Nagyon sok szereplőnek kell együtt működnie, ugye mondtuk a különböző szakágat, és most még nem is beszéltünk ugye magáról a törvényhozásról, de maguk a szakágaknál hogyan lehet ezt a fajta szembenállást megszüntetni és átfordítani egy szorosabb együttműködésbe?
Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy úgy fogalmaztam meg magamban, hogy három dolognak kell rendelkezésre állni. Kettő kézzel fogható, egy pedig egy szubjektív. Ugye a szubjektívvel kezdeném, mert az a legfontosabb talán, a vezetői elköteleződés. Ha a vezető az hisz abban a szemléletmódban, hogy az egy magasabb színvonalú, jobban időben elkészült és a megfelelő létszámmal, tehát a szükséges rendelkezésre álló létszámmal határidőre elvégezhető munkát fog eredményezni, azzal, hogy ezeket a technológiákat, ezt a szemléletmódot bevezetjük, és ha ebben valóban hisz, ezt közvetíteni tudja a saját partnereinek, saját beosztottainak, akkor azzal a legfontosabb lépést megtette. Ezek után eszközökre van szükségünk, melyek azok az eszközök, amik segítenek ebben. Ezek lehetnek kütyük, berendezések, amik segítik a napi munkánkat a kivitelezési folyamatokban, és lehetnek szemléletmódbeli elvek, amelyek mentén ezeket a kütyüket, eszközöket használjuk a rendszerességtől belkezdve addig, hogy én milyen pontosan és minden nap azokat az adatokat, információkat ebben a rendszerbe fölviszem.
Adatok és információk, ez egy nagyon fontos kulcskérdés. Elárulom, hogy egy külön podcast epizódot fogunk arra szánni, hogy milyen módszertanok, milyen tervezési módszertanok, milyen a munkatársak bevonására alkalmas eszközök vannak az építőiparban, de még egy dolgot fontos kiemelni, ugye ez a digitalizáció. Erről még nem beszéltünk. Ez az egyik olyan technológiai újítás, ami újdonság az építőiparban, és mindenképpen sokat segít abban, hogy ez az együttműködés jobban megvalósuljon. Van ennek a digitalizációnak egy külön neve az építőiparban, és milyen technológiák vannak? Hogy néz ki a jövő az építőipar szempontjából?
A jövő az sok szempontból érdekes az építőipar számára. Ugye, ahogy a beszélgetés elején említettük, hogy mennyire digitalizálódott, mennyire korszerű a technológiája az építőiparnak, a kivitelezés folyamata.
Elnézést, már az, vagy csak abba az irányban megy? Itt még azért megosztanak a vélemények, hogy ez már mennyire a valóság, vagy mennyire a lehetőség?
Van több helyen valóság, van több helyen lehetőség, és van több helyen jövőbeni álom. Nagyon szertágazó az építőiparnak a helyzete. Van, aki a hagyományos kétkezi munka és a kockás papíron való követése a feladatoknak ezen a szinten van. Ez nem rossz. Ezt fejből tudja, és a kis projekteknél ez működik is. Van, akinél bizonyos technológiák már bevezetésre kerültek, és van, aki azt a csúcs technológiát, ami Európában bárhol megállja a helyét, azt használja. Nyilván a nagyobb projektek, molszékház, Puskás stadion, atlétikai stadion, ezeknek a technológiáknak a készségszintű használatát igényli, mert hiszen olyan szoros határidők vannak, és olyan szoros műszaki paramétereknek, feszes műszaki paramétereknek kell megfelelni, amit nagyon nehéz kézzel, kockás papíron követni. De vannak olyan technikák, amikben lépésről lépésre haladnak a kivitelező vállalatok, és bevezetik ezeket az eszközöket. A gondolkozásmódban és a szemléletmódnak a kézzelfoghatóbbá tételében ez a BIM technológia, vagy a BIM szemléletmód az első, ami a tervezési oldalon 20-25 évvel ezelőtt már nagyon elkezdett terjedni. Ez azt jelenti, hogy a lehető legtöbb információt, adatot, azt már a kivitelezés előtt, a tervezés folyamán már betáplálunk. Ezeket nem látjuk, mert a terveken nem látszanak ezek az adatok, de minden egyes tervelemhez nagyon sok adatot rendelünk hozzá. Ezek a tervezés idejében nem szükségesek feltétlenül, de abban a pillanatban, amikor a kivitelezés előkészítése elindul, abban a pillanatban szükség lesz ezekre az adatokra.
Tehát ez egyelőre ugye a tervező, a kivitelező közötti jobb információáramlásnak egy fontos eszköze, de vajon a törvényalkotás is tereli-e az építőket ebbe az irányba? Tehát hogyan jelenik meg a digitalizáció például az építési törvényben?
Picit még előrébb, vagy visszább mennék az építési törvény, az új építési törvényből a különböző trendek irányába. Mert vannak olyan országok, ahol bizonyos feltételek teljesítése esetén, vagy teljesülése esetén már csak és kizárólag ezzel a BIM-es szemléletmóddal lehet terveket leadni, terveket elkészíteni. Ezek a világon mindenfelé így működnek állami vagy egyéb komolyabb finanszírozási projektek esetében. Chilében komplex rendszer van, ami arról szól, hogyha 5000 négyzetméternél nagyobb egy állami befekt vagy állami partnerséggel készülő épület, akkor BIM-es szemléletmódban kell ezeket a terveket elkészíteni és átadni a hatóságoknak. Szingapúrban hasonlóképpen teljesen elektronizált az építési engedélyezési eljárás, és ezeknek a mintája alapján elkezd begyűrűzni, jó szóval élve, elkezd begyűrűzni Magyarországra, és ez a szemléletmód. Láthatóak az előnyei, láthatóak az átláthatóságot támogató lehetőségei, és az az új építési törvény, ami elfogadás alatt van, az az új építési törvény már fókuszba helyezi ennek a BIM-es szemléletmódnak a használatát bizonyos keretek között. Javaslatokat tesz arra, illetve elvárásokat fogalmaz meg.
Igen, és ennek nagyon örülök, mert nem csak ugye a BIM szemlélete jelenik meg, hanem ez a fajta egyszerűsítő, minimalizáló, veszteségeket kiküszöbölő, hívjuk úgy, hogy lean szemlélet is. Hogyha itt a törvénytervezetet nézem, akkor az építészeti alapelveknél megjelenik ugye a szükséges minimum elve, a természeti környezet megőrzésének az elve, vagy az emberi életminőség és az anyagi javak védelmének a terve, ami hát ugye mind-mind azzal jár, hogy minél kevésbé avatkozzunk be a környezetbe, használjunk kevesebb erőforrást, és nézzük az embert, mint vevőt, vagy mint akit kiszolgál ez az épület, az ő érdekeit. Tulajdonképpen így ér össze ez a digitalizáció, a BIM, az építési törvény, illetve ezek a Lean által behozott szemléletmód és javítási törekvés.
Alapvetően a BIM az egy eszköz és szemléletmód, mert hiszen az eszköz az, hogy azt, hogy a BIM-es szemléletmódban készüljenek a tervek, azt valamilyen szoftveres eszköz fogja lehetővé tenni, és hogyha ezeket a gondolkozásmódokat összekombináljuk a szemléletmóddal, ami a Lean-t jelenti, akkor a BIM és a Lean együtt az, ami elvezethet abba az irányba, hogy az az ideális állapot áll fönt, ami azt jelenti, hogy működőképes, határidőre, megfelelő minőségben elkészült épületek legyenek. Ugye, hogyha visszanyúlunk a Toyota szisztémhez, a Toyota esetében is 100 000 autóból egy hibás, minőségileg magas színvonalú, hibátlan járművekről van szó. Tehát nyilván ez a cél, ami követi, vagy amit szeretne követni a rendszer, és mindenhol ez a cél, hogy ezekkel a szabályozásokkal, ezzel a szemléletmódváltással ezt a minőségi növekedést tudja elérni az építőipar.
Tehát akkor a minőséget tudjuk ezekkel az eszközökkel növelni, de van szerintem még egy olyan dolog, ami az embereknek szemet szúr, ugye ez a rengeteg késés, meg a rengeteg hogy mondjam, hulladék vagy hatékonytalanság, amit a rendszerbe beviszünk, és ugye a Lean az arról is szól, hogy a minőséget emeljük, illetve egyszerűsítjük a folyamatokat. Talán valahol bele is van kódolva az építőiparba ez a rengeteg csúszás, hiszen rengeteg szakágnak kell együttműködni ahhoz, rengeteg ember és alvállalkozó adja egymásnak a kilincset, néha szó szerint, hogy egy-egy épület megszülessen, és hogyha mondjuk mindegyikük csak 80%-ban sikerül időben befejezni azt, amit megígér, és 20%-ban nem, hogy ez mennyire valid arány, mennyire nem, ezen vitatkozhatunk, de ez egy jó aránynak tűnne, ugye, hogyha valamit bevállal egy építési szakember, és azt 80%-ban megcsinálja akkora, amikorra azt ő ígérte, és csak 20%-ban késik, akkor, hogyha ők 10 dolgoznak egymás után, akkor annak az esélye, hogy a végén időben elkészülünk, gyakorlatilag nulla. Ezt ugye 0,8 a tizediken, hát ott már biztos, hogy egy ilyen 10% köré vagy alá leesik ez a valószínűség, tehát bele van kódolva a csúszás az építőiparba, és talán ezzel az egyszerűsítéssel és a minőségnek a javításával ezt is elérjük, ami ugye az embereket, aki mondjuk az építőiparral tényleg megrendelőként találkozik, akkor ezt is lehet javítani. Beszéltünk a hulladékokról. Milyen hatása van a hulladékok csökkentésére az építőiparnak, illetve az építőiparon belül ezeknek a digitális technológiáknak?
Ugye, hogyha megfigyeljük azt, hogy egy építkezésen a szerkezetépítést követően hány konténer szemét keletkezik vésésekből, bontásokból, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a vésések ezek azért születnek, vagy keletkeznek, mert valahol a tervezés során, vagy a tervek összevetése során valami hiba az benne maradt a tervekben. A jól előkészített projektek és a BIM-es szemléletmódban készített terveknél az óriási előny, hogy a különböző szakágak által készített terveket virtuálisan össze tudjuk vetni, tehát az épületet virtuálisan meg tudjuk építeni. Látjuk azt, hogy hol ütköznek a különböző vezetékek, csövek, építőelemek egymással, és ezeket az építkezés valós kivitelezési munkái előtt ki tudjuk küszöbölni. Tehát minél kevesebb ütközés van egy ilyen tervben, annál kevesebb az a feladat, amivel ott helyszínen rögzítve, vagy helyszínen rögtönözve kell elbánni. Ez okozza azt, hogy ez okozhatja azt, hogy egy ütközésmentes terv megvalósítása során lényegesen kevesebb hulladék keletkezik. A tervezés során pedig ezeknek a modelleknek a használatával lényegesen pontosabb mennyiségszámításokkal lehet segíteni a beszerzésnek, a kivitelezési időszakban a beszerzésnek a munkáját, ami azt jelenti, hogy nem lesz annyi fölöslegesen legyártott, fölöslegesen a helyszínre szállított elem, ugye ez is egy lean-es hulladék típus, hogy fölösleges elemeket készítek, azokat kerülgetem az építési helyszínen, raktároznom kell, és ezek közül rengeteg hiba keletkezik, nem megfelelően raktározom a gipszkartont, elázik, a felét kidobom. Még föl sem használtam, már a felét kidobom, de ugyanez vonatkozik a hőszigetelési anyagokra is. Tehát, hogyha pontosan időre szállítva azt viszem oda, amit akkor beépítenek, akkor ezeknek a hulladékoknak a mennyiségét azt jelentősen tudom csökkenteni.
És akkor még egyszer visszatértünk az információnak a fontosságára, hogyha én meg tudom mondani, hogy mikorra van nekem szükségem, és pontosan mennyi anyagra, akkor tudjuk ezt megcsinálni, és akkor visszatértünk oda, hogy jobb együttműködés, jobb információ áramlás a felek között. Tehát úgy tűnik, hogy akkor végére is értünk, vagy a kör bezárult, ugye azzal kezdtük, hogy milyen hatékonytalanságok vannak az építőiparban, kell-e egyáltalán növelni a hatékonyságot, a válaszunk az volt, hogy igen, mi kell ehhez, szemléletmód, eszközök, és vezetői elköteleződés, és hogyha ez megvan, akkor utána már ezeknek a technikáknak az alkalmazásával, szépen egyenkénti bevezetésével tudunk lépésről lépésre javulni, és egyre eredményesebbek lenni.
Nagyon érdekes tapasztalat, hogy amikor egy egyszerű, beosztott munkásembertnek megmutatjuk azt, hogy azokkal az eszközökkel, akár okostelefonnal milyen töbletet tud bevinni a munkájába, és rájön arra, hogy ez jól működik, és ez neki előnyökkel szolgál, akkor egész egyszerűen az az egyszerű ember is lelkes lesz, és bekapcsolódik. Tehát, hogyha mi olyan szinten és egyenrangú partnerként bevonjuk a munkába, akkor egész egyszerűen partnerunká válik, és velünk együtt dolgozik a jó érdekében.
Tibor, köszönöm szépen a beszélgetést. Hogyha sikerült felkelteni az érdeklődést általában a Lean-nál kapcsolatban, illetve a Lean alkalmazásával kapcsolatban, kifejezetten az építőiparban, akkor nyilván keressenek minket a Szinergiában, illetve kommenteljenek itt a podcast felületen. És téged hol érnek el, Tibor, illetve hogyan tudnak kapcsolatba lépni az ÉTE Lean szakosztályával?
Hát engem az ÉTE-n keresztül tudnak elérni, illetve a Szinergián keresztül, mert hiszen ezt közösen gondoltuk ki, közösen gondolkozunk ezen, így egy hajóban nevezünk ebben a hajóban.
Ebben a hajóban is, úgyhogy mindenkit erre a közös gondolkodásra hívunk és várunk. Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen!